Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Művészet.
Zenei barangolások Haydntől Farkas Ferencig címmel ma este 7 órakor kezdődik a Budapesti Filharmóniai Társaság kamaraestje az Óbudai Társaskör Tillottó termében. Keresztül Kassul utazhatunk térben és időben, Magyarországtól Csehországon és Baszkföldön át egészen Brazíliáig, valamint a bécsi klasszikától a romantikán át a 20. század második feléig teheti meg felfedező útját bárki, aki ellátogat a mai eseményre. A komolytól a könnyedig, a magasztostól a humorosig változatos muzsikákkal találkozhatnak az érdeklődők. Az első részben cseh szerzők segítségével barangolhatják Bohémia mezőitől az amerikai prérig, a kamarazenélés csúcsának tartott vonós négyes műfajában. A második részben a fúvósok és az énekhang kerül a középpontba. A színes zenék mellett Császár Angela Jászai Mari díjas színművész, érdemes és kiváló művész mond majd verseket az elhangzó művek között. A zenedarabok megértésében pedig ezúttal is Tóth Endre zenetörténész lesz majd a hallgatóság segítségére. További részletek a mai eseményről az Óbudai Társaskör honlapján olvashatók.
Gasztró.
Főzősók, vetítések, előadások, mesterkurzusok és egyéb online és jelenléti programok során ismerteti meg az olasz gasztronómiai hagyományokat, mától vasárnapig a 7. olasz gasztronómiai világhét. Manuel Giacco Angeli, Olaszország budapesti nagykövete elmondása szerint az idei világhét kiemelt témája a közösség, fenntarthatóság, innováció. Az olasz konyha alapanyagai az emberek egészségéért és bolygónk védelméért. A cím a közösségi létre és étkezésre, az egészséges és fenntartható olasz konyhára hívja fel a figyelmet, rámutatva, az olasz gasztronómiai termékek nem csak finomak, hanem egészségesek is. A rendezvény kiemelt figyelmet fordít az eredetvédett olasz termékek hamisítása és az Italian Sounding, azaz olaszként feltüntetett árucikkek elleni küzdelemre is. A világhét teljes programja a www.italianfestival.eu honlapon érhető el. Itt a világhét minden napjára egy-egy videórecepttel készülnek magyarországi olasz éttermek séfjeinek közreműködésével. Mától például egy tipikus római étel, a saltimbocca alla romana elkészítésébe vezetik be az érdeklődőket. A honlapon található azoknak a magyarországi éttermeknek a listája is, amelyek a világhét alkalmából különleges menüvel várják a vendégeket, de megismerhető itt a tápértékjelölés innovatív olasz modellje, a Nutrinform Battery is. Idén kiemelt figyelmet fordítanak a római konyhára, emlékeztetve arra, hogy Róma városa nemrég pályázott a 2030-as világkiállítás megrendezésére.
Évforduló.
A digitálisan felújított Dökkesejű című film vetítésével köszönti a 80 éves András Ferenc filmrendezőt a Nemzeti Filmintézet ma este 7:30-kor az Uránia Nemzeti Filmszínház dísztermében. A Kossuth és Balázs Béla díjas filmrendező, a nemzet művésze, a Magyar Filmakadémia életműdíjasa november 24-én ünnepli 80. születésnapját, amelynek alkalmából bemutatják a frissen restaurált alkotást Cserhalmi Györggyel és Kis Marival a főszerepben. András Ferenc már első filmi az 1977-ben bemutatott Veri az ördög a feleségét nagy szakmai és közönség sikert aratott. A szatíra a késő kádári kori szocializmus kritikai szemléletű alkotása, amely miatt András Ferenc 5 éven át nem rendezhetett egész estés játékfilmet. Legnagyobb sikerét a Munkácsi Miklós kisregénye alapján 1982-ben készült Dökkesejűvel aratta. A film egy mérnökből lett taxisofőr kálváriáját mutatja be, aki tolvajok áldozatául esik, de hiába fordul a rendőrséghez, nem hisznek neki. Az elvált adósságban úszó férfi tehetetlen dühében maga kezd nyomozásba, majd önbíráskodásba. A fordulatos, drámai végű akciófilmet csaknem 60 országban mutatták be, a Berlinálén, ahol Aranymedve díjra jelölték, megkapta a közönségdíjat. A ma esti ünnepi vetítésen András Ferenc rendező, Ragályi Elemér operatőr, Cserhalmi György és Kismari színművészek elevenítik fel a forgatással, a filmmel és a közös munkákkal kapcsolatos emlékeiket. További részletek az Uránia Nemzeti Filmszínház honlapján olvashatók.
Esemény.
Megnyílt a pesti belváros két nagy karácsonyi vására. A tavaly másodjára is Európa legjobb karácsonyi vásárának választott Szent István téri advent bazilika látogatóit 12 méteres karácsonyfa, fényfestés, szelfipont jégpálya, valamint minőségi kézműves és gasztronómiai kiállítók fogadják a Szent István bazilika előtti téren. A rendezvény területén mintegy 120 hazai kiállító kap helyet. A gasztronómiai árusok a közkedvelt, kizárólag kifogástalan alapanyagokból előállított ünnepi vásári ételek mellett a rendezvény szellemiségének megfelelően számos, csak itt kapható ingyenséget is kínálnak. Megtalálható számos street food és barbecue fogás. Tányira kerül szarvaspörkölt, eredeti svájci raclette, báránycsülök, de lesz gulyásleves cipóban és 12 órán át smokerben készült tépet malac és marhahússal készült szendvics is. A vásár hangulatához a kézműves kiállítók, népművészek, ibarművészek és modern designer terméket kínáló, innovatív alkotók is hozzájárulnak egyedi remekeikkel. Az adventezők minden este fél óránként a bazilika homlokzatára vetített fényfestésben gyönyörködhetnek. Az advent bazilika látványműhelyében kovácsmesterek mutatják be szakmájuk fortéjait, és a régmúlt időket idézi meg a fortepánnal közösen megvalósított Advent Annó című fotókiállítás is, amely a kiállító pavilonok külső oldalát díszíti. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet a vásár teljes ideje alatt várja az adományokat. A Vörösmarty téri Vörösmarty Classic Christmas karácsonyi vásár egyik kiemelt látványossága harisnyaházon díszelgő óriási karácsonyfa dekoráció, és most mutatkozik be a Vörösmarty szobor új takarása is. Az eredeti életnagyságú képe mellett versrészletek olvashatók magyarul, németül és angolul. A tér népszerű attrakciójának ígérkezik az ingyenesen igénybe vehető kisvasút, amelynek utasai az oroszlános kút ünnepi díszítésében is gyönyörködhetnek. Megújult arculattal fogadják a látogatókat a téren felállított gasztronómiai pontok és kézműves faházak is. A gasztronómiai kiállítók a hagyományos magyar étel- és italkultúra karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó értékeit kínálják, és a kézműves kiállítók is a hagyományőrzés jegyében válogatják össze portékájukat. A szervezők támogatói helyet biztosítanak az árva és sérült kutyákért dolgozó Vigyél Haza alapítványnak, amely a rendezvény ideje alatt számos aktivitással várja az adakozókat. Az advent bazilika január 1-jéig, a Vörösmarty Classic Christmas december 31-jéig várja az érdeklődőket, közölték a szervezők.
Színház.
Egy témájában, nyelvezetében és formájában is határokat feszegető előadást a K utazásait mutatta be a Víg Színház. Komán Attila első drámájának ősbemutatóját a házi színpadon tartották. A történet főszereplője K egy több mint 1200 kg-os kokain szállítmány, amelynek útját és hatását Dél-Amerikától egészen Erdélyig követhetjük. A drámai költemény rendezője Gárdenő Klaudia. A MÚ Színháza koprodukcióban készült előadásban Kövesi Zsombor, Ötvös András, Szilágyi Csenge, Dino Benyámin, Ertl Zsombor, Antóci Dorottya, Csapó Attila és Kós Boglárka lép színpadra. Betekintést nyerünk a kokain felhasználók életébe és abba, hogy a szer milyen kríziseket okozhat, olvasható az ismertetőben. A darabot a frissen végzett színház és bábrendező Gárdenő Klaudia állította színpadra. Mint azt a közleményben korábban kiemelték, a drog illegális szer tiltott erkölcsileg és törvényileg is, mégis sokak életében fontos szerepet játszik, ezért reagálni kell rá, főleg azért, mert a legvédtelenebb korosztályokat is érinti. Az előadást 16 éven felüli nézőknek ajánlják. További részletek a www.vigszínház.hu oldalon olvashatók.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Egy osztrák-magyar család a román gulágon. Az olvasó egy szovjet mintára létrehozott és fenntartott romániai munkatábor hétköznapjait, a sok nemzetiségű foglyok furcsa történeteit ismeri meg a legkisebb gyermek nézőpontjából. Viski András könyve megrendítő és felemelő történet egy családról, amely kiszolgáltatottságában, megalázottságában is a szeretetből és a bizalomból merít megtartó erőt újra meg újra. Olvashatjuk a Kitelepítés című könyv főszövegében. Mindent megjegyzek, és majd mindent megírok, ha eljön az ideje. Ezzel vigasztalom anyánkat, amikor rajta kapom a síráson. A megírokat a megbosszulok szinonimájaként használom, nem tudva, hogy mit beszélek. Ennek a mondatnak a jelentőségére kérdezek rá először Viski Andrással készült beszélgetésemben.
A szellemnek a bosszúja az mindig szelíd, tehát akin vagy amin végrehajtja a bosszút, azt inkább megváltást tettnek kell fölfogni, semmint a szónak a klasszikus értelméből fakadó agressziónak. De én erre a mondatra valóban emlékszem, és ezt nem tudom pontosan rekonstruálni, hogy honnan jön. Én azt mondtam az anyámnak, hogy én író leszek, tulajdonképpen inkább azt mondtam, hogy költő leszek, és hogy mindent meg fogok írni, és ezzel vigasztaltam, amikor sírni láttam őt, bár ő mindig megpróbált elrejtőzni, amikor sírt. A mondatnak a magyarázatát, ha egyáltalán magyarázatra szorul egy kisgyermeknek ez a hősies, vagy nem is tudom, minek nevezzem, elköteleződése. Nos, azzal tudnám magyarázni, hogy abban a lágerben többen voltak írók, filoszok, olyan emberek, akikből később világhírű alkotó emberek lettek, és valószínűleg tartom, hogy az ő beszélgetései hatottak rám, meg az, hogy a barakjaiban mindig lehetett könyvet látni, és egymásnak kölcsönözték ezeket a könyveket.
Igen, csak ezért szorul magyarázatra, mert hogy egy kisgyereknek milyen képe lehet olyan körülmények között egy olyan korú kisgyereknek az íróról, aki majd tulajdonképpen elégtételt vesz ezért a sok szenvedésért azzal, hogy a világ elé tárja, hogy mi történt.
És talán azért is megérzi egy gyermek, hogy egy diktatúrában, vagy a totalitarizmusnak bármilyen formájában, vagy kísérletében akár, a gondolkodás az mindig veszélyesnek számít. És ez az egyetlen fegyver, amit érzékel egy gyermek, hogy a gondolkodás, az írás maga, vagy a könyv, mint tárgy, az veszélyt jelenthet egy hatalmi berendezkedés számára. Aztán úgy nőttem fel, hogy többször is elkobozták a könyvtárunkat, láttam házkutatásokat, láttam, hogyan bánnak a könyvvel, és ez a szellemi létmód maradt meg nekem elhívásként, vagy talán az identitásom legfontosabb részeként.
Mi volt az apa bűne? Miért kapott 22 évet?
Apám az 1956-os perek egyikének a fővádlottja volt. Őt 1958-ban ítélték börtönre református készként. Egy karizmatikus ember volt, aki állandó veszélyt jelentett a fennálló hatalom szemében, és ennek talán az lehetett az oka, hogy félelem nélkül élt, illetve azt mondanám, ő soha nem mondta magáról, hogy nem fél, hanem azt mondta, hogy félelmet csak egy nagyobb félelemmel lehet kiűzni, és például lehet nagyobb félelem az, hogy az ember fél az árulástól. Ha az nagyobb félelem, mint amit a fennálló hatalom gerjeszt, akkor ember meg tudja őrizni a szabadságát. Ő folyamatosan tulajdonképpen egy a vádiratban is szereplő ilyen föld alatti szabadegyetemet tartott életbe, havonta találkoztak, megpróbálta tartani a lelkészekben, leginkább a lelkészekben a lelket. Az egyházon belül például azt hirdette, hogy ne fogadja semmilyen állami támogatást, hanem vonuljanak a föld alá, mert ha az állam támogatja őket, mármint az egyházat, ez egy halálos szorítás, ez egy halálos ölelés. Egyébként nem csak diktatúrban halálos ez az ölelés, hanem a szabadság időszakában is halálos ez az ölelés, és hát ezt lázadásnak tekintették, és egy föld alatti mozgalom fejeként ítélték el 22 évre, és rá egy évre meg kitelepítettek bennünket. A Baragán és a Dulta, Romániai Delta, a Duna Delta közé eső egyik lágerbe telepítettek ki bennünket, és ezt azzal indokolták, hogy anyám tulajdonképpen folytatta a rendszer ellenes tevékenységét. Ezt meg is fogalmaz egy hivatalos irat, amire rátaláltam a regényírása közben.
Van itt valaki, aki segít, áldozatot hoz tulajdonképpen a családért, mert hozzájuk tartozik, ugye ez a Márika nevű nő. Tehát van itt két nő 7 gyerekkel, és megteremtenek egy otthont ezeknek a gyerekeknek ilyen körülmények között. Ez visszagondolva felnőttként csapódik le így, vagy ezt akkor is így gondolták?
Akkor is így gondoltuk, hogy ahol élünk, mindegy, hogy milyen körülmények között, teljes értékű életet kell élnünk, nem szabad várakoznunk valamiféle kívülről jövő megváltásra, benne kell élnünk a megváltásban, akkor sokkal jobban járunk. Anyának nagyon finom érzéke volt arra, hogy mint egy ritualizálja ezeket a hétköznapokat, hogy ennek legyen egy kezdete, és legyen egy vége, és felépüljön a nap, és egy jelentést kapjon. Nagyon finom érzéke volt a gyerekekhez, minden anya boldognak akarja látni a gyermekeit bármilyen körülmények között. És azt hiszem, hogy számára ez volt a legnagyobb harc, hogy elfogadja az elfogadhatatlant. Mert ha el tudja fogadni az elfogadhatatlant, akkor egyszerre tud szembenállni vele, és egyszerre tud otthon teremteni önmagának és a családjának, hiszen apámról mi semmit nem tudtunk. A 22 évet nem is szabad számolni, nem szabad strigulákat húzni, mert olyan hosszú idő és olyan börtön viszonyok között tartották fogva ezeket a foglyokat, hogy még a túlélésére sem számítottunk.
Viski Andrással beszélgettem Kitelepítés című regényéről, ami a Jelenkor kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.